Azt gondolom, hogy 4 napos ünnepen nem is lesz itt senki, de azért néhányan eljöttek, mert nagyon sokan elutaznak ilyenkor. Elérkeztünk a Rejtőzködő Isten Valósága című előadás sorozatnak az utolsó előtti előadásához. Most az a kérdés, hogy ez a Rejtőzködő Isten megnyilatkozhat-e személyes életünkben is. Meggyőződhetünk-e a valóságáról? Ugye eddig beszéltünk arról, hogy vajon a természet működésében felfedezhetjük-e ezt a Rejtőzködő Istent. Aztán szó volt arról, hogy a történelem jelenségeiben is felfedezhetjük-e. És mindegyiknél azt látjuk, hogy nagyon is felfedezhető, de helyesen értelmezni nem tudjuk a kinyilatkoztatás a Szentírás nélkül. Látszik valami ugye a természet világában is, ami valami fenséges, ami magasabb rendű, az embernél is magasabb rendű, de az ember nem tudja helyesen értelmezni. És ugyanez a helyzet a történelemben is, vannak nagyon váratlan, nagyon különleges dolgok, de hogy az Isten ebben hol van, és azt csak akkor ismerjük meg, hogyha a Szentírást kézbe vesszük, amelyben ilyen, nagyon sok ilyen meglepő és bámulatos történelmi vonatkozású profécia is található. De hát térjünk a mai témánkhoz. Ugye azt mondtuk, hogy azért van ez a különleges helyzet, hogy Isten Rejtőzködő Isten számunkra, hogy Ézsaiás könyve 45. fejezetében olvassuk, mert egyrészt jelenlegi állapotunkban se fizikailag, se lelkileg nem tudnánk elviselni, hogy isteni dicsőségében szemtől szembe találkozzunk vele, és másrészt pedig, és főképpen azért, mert Isten tiszteletben tartja az ember szabad választását, és ugye valamikor az emberi történelem kezdetén történt az az úgynevezett bűneset, amikor az ember más világ fejedelmét választott, és Istennél egy parányi erőszakosság sem létezik, ő nem avatkozik bele az életünkben, ha az ember ezt nem igényli. De ez nem azt jelenti, hogy ő ne tudna mindenről, és ne figyelne mindenre. Szeretnék felolvasni egy igét a Malakiás próféta könyvéből, majd figyeljük meg, hogy miért érdekes ez annyira. Malakiás ugye az Ószövetség utolsó prófétája, az Ószövetségi Szentírás végén találjuk a könyvét, és olvasom a szövegösszefüggés miatt talán a már a 13. verstől. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr. Ezt is hallotta, hogy emberek keményen szóltak ellene. És azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Ugye ezt Izrael népe kérdez így vissza. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Ahogy elolvastam, észrevettük, hogy mi ebben a különös. Azt olvassuk, hogy az Úr figyelt, és hallgatott. Tehát elrejtőzködő Isten nem avatkozott rögtön bele a dolgokba, de figyelt. És azt mondja, emlékkönyv iratik előtte. Figyel és dokumentál. És ez nekünk olyan különös, hogy Isten mindenről tud. Szeretnék egy másik meglepő igét olvasni a 139. Zsoltárból, amely a következőképpen kezdődik. Olvasom a 139. Zsoltár első verseit. Dávid mondja Istennek, mert ő ilyennek ismerte meg, és a Szentlélek ihletésére ilyeneket ír. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Hát feltenném a kérdést, hogy elképzelhető ez, vagy ezt emberi aggyal fel lehet fogni, hogy Isten ennyire ismer minden egyes embert, aki a világon él, mert ez nyilván nem csak Dávidra volt érvényes. Én is, amikor először találkoztam ezzel az igazakasszal, úgy nagyon megdöbbentett, mert azt mondtam, hát az ember hányszor ül le, hányszor kell fel, mi az, hogy járásomra, fekvésemre ügyelsz. Tehát ennyire mindent a világon tud rólunk, akkor is, ha figyel és hallgat, még a gondolatainkat is messziről érti, ki se kell mondani. Ez egészen megdöbbenti az embert. De biztos, hogy nincs benne tévedés, mert például Jézus Krisztus, mikor a Földön járt, akkor valami egészen hasonló dolgot mondott, és ezt is hadd olvassam, Máté evangéliuma 10. fejezetéből, a 29. verstől idézem. Tehát Máté evangéliuma 10. fejezetéből, így olvasom, a következőket mondta Jézus a 29. verstől. Nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? Hozzáteszem, hogy keleti piacokon még ma is árulnak például a fecskepárt piacon, szóval abban az időben ez szokásos volt. Nem biztos, hogy verebecske két kis madarat, ugye nem lehet az eredeti szöveg alapján megállapítani. Tehát két kis madarat meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik földre, azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Megállok egy pillanatra, ha valaki kinyitja a Bibliáját, és belenéz ebbe a Károli fordítású Bibliába, akkor látjátok, hogy az akarata az kurzív betűvel van szedve, dőlt betűs. És tudjuk, mit jelent az, ha egy szó dőlt betűvel van az ilyen kiadású Bibliákban? Azt jelenti, hogy az nincs benne az eredeti szövegben. Az csak fordítói kiegészítés. És hát elég furcsa is lenne, hogy Isten akaratából esik le a kismadár az ágból, ugye az, hogy egy sem esik le a ti atyátok akarata, de hogy az Isten akarata, hogy leforduljon az ágról akár a kismadár is. Tehát az eredeti szöveg csak úgy van, a ti atyátok tudta nélkül, így lenne helyes kiegészíteni, hogy tudta nélkül, nem pedig az akarata nélkül, és utána folytatja, mondja nekünk embereknek, nektek pedig még a fejetek hajszála is, mint számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Ugye megdöbben az ember, hogy azt mondja, hogy annyira minden tud, ami a természetvilágában is történik, még az is az együttérzését kelti föl, ha egy kismadár lefordul az ágról, azt mondja, nektek meg még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Hát ugye azt kérdezzük, hogy ez hogyan lehetséges? Valószínűleg többen hallottak róla, hogy Newton a nagy fizikus, ugye a fizikai alaptörvények lefektetője, ugye a 18. században ő nagyon komoly biblia kutató is volt. Még magyarul is megjelent a közelmúltban egy könyve, Dániel és jelenése könyve proféciáival, ahogyan küzdött, hogy megértse, és ő például próbálta ennek valami természettudományos magyarázatot adni, hogy az ő korában is nagyon sok ember élt a Földön, amely ugye most már azt talán már el is értük a 8 milliárdat, vagy közel 8 milliárdan vagyunk. Hát hogy lehet, hogy Isten minden emberről mindent tud? Még a gondolatát is messziről érti, és ő figyel, hallgat, írja az emlékkönyvet, dokumentálja a dolgokat. És akkor Newton azt mondta, hogy lehet, hogy ez úgy működik, hogy maga a végtelen tér az olyan, mintha annak minden egyes pontja olyan, mintha az Isten érzékszerve volna. Vagyis azt mondja, hogy ami mindenütt történik, annak minden pontjáról, mintha csak az Isten érzékszerve volna, információt ad le neki, és neki olyan a végtelen értelme, hogy ezt össze tudja rendezni, hogy ezt egy összképet tud ebből látni. De itt a Bibliában azt olvassuk, hogy ez is nagyon eredeti gondolat volt, mert ugye az érzékszerveinknek mi a csodája? Az, hogy valamit tapintunk, vagy valamit hallunk, vagy látunk, és nincs időkiesés azonnal. Abban a pillanatban az agyunkban ott van, és tudjuk, hogy mi az, amit láttunk, tudunk, mi az, amit ízleltünk, mi az, amit hallottunk. És hát azt mondta, hogy lehet, hogy a végtelen tér minden egyes pontja, mintha Isten érzékszerve volna, és továbbítja neki az információt. De Itt azt olvassuk a 139. Zsoltárban, amiről az előbb is olvastam, hogy ennél is különösebb, ahogyan Istennél ez van. Természetesen teljesen nem fogjuk megérteni, de mégis egy alapvető útbaigazítást kapunk. Így olvasom a 139. Zsoltárban, az 5. verstől. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől hová fussak? Vagyis azt mondja, ki tudok menni a te jelenlétedből? És folytatja tovább. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba, ez a sírt jelenti. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, akkor a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, és a sötétség olyan, mint a világosság. Nem csoda, hogy azt mondja a Zsoltáros, hogy csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt, hogy nem lehet az Isten jelenlétéből kimenni, mert ő mindenütt jelen van, és mindig figyel, és mindent lát, és hogyan? Azt mondja, így teszi fel a kérdést, hogy hová menjek a te lelked elől. Tehát azt mondja, hogy Isten a Szent Lélek titokzatos harmadik személye által van jelen. A történelem folyamán annyi vita volt a teológusok között a Szent Lélekről, biztos, hogy senki nem tudja teljesen megmagyarázni, de ugye sokan emlékeznek rá, hogy Jézus olyan nagyon egyszerűen mondta például ugye a keresztségről, hogy keresztelj, mert te egyetek tanítványjá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Teljesen egymás mellé tette egyenhangú isteni személyként, és a Biblia annyira személyi tulajdonságokkal beszél a Szentlélekről, hogy teljesen egyértelmű, hogy különálló személy, akkor is, ha mindig az Atya és a Fiú személye mögött marad. Soha nem olvasunk a Bibliába olyat, hogy a Szent Lelket közvetlenül szólítsuk meg. Ha a Szent Lelket szeretnénk kapni, akkor Krisztushoz kell menni, és Krisztus azt mondta, ő adja, ő küldi. De ilyet is olvasunk János evangéliumában, hogy azt mondta Jézus a Szent Lélekről, hogy ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz és megjelenti néktek. Úgy is mondhatnám, hogy a Szentlélek minden figyelmet az Atyára és a Fiúra irányít. És a Biblia azt mondja, hogy Istennek a mindenütt jelen valósága, a mindenről tudása a Szentlélek által valósul meg, akit soha nem ábrázol a Biblia testi alakban. Ugye az csak egy szimbólum volt, mikor galamb jelképében Jézus keresztségekor alászállt és megnyugodott rajta, soha nem ábrázolja testi alakban, és mindig, hogy így mondjam, mögötte marad az Atyának és a Fiúnak, de ő az, aki a fizikai és a lelki élet létrehozásában mindig működik. És ahogy mondtuk, Isten mindenütt jelen valósága is általa valósul meg. Ezért olvassuk azt az apostolok cselekedeteiben, hogy mi emberek szeretnénk úgy kitapogatni Istent, úgy megragadni, azt mondja, jó lehet, nincs messze egyikünktől sem. Tehát nem látjuk, nem tudjuk kezünkkel tapintani, de nincs messze egyikünktől sem. Ugye ez egészen más Isten kép, ami sok emberben él, én is így gondolkodtam valamikor, hogy hát ha Isten van, akkor valahol az univerzumban nagyon messze tőlünk, de azt mondja, nincs messze egyikünktől sem. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha ez így van, akkor Isten kiknek és mikor mutatja meg az ő valóságát, hogy ez az elrejtőzkedő, háttérből figyelő Isten, ő valóságosan létezik, és tud rólunk, és törődik velünk, és segítőkészséggel van irántunk. Hát elsőként azt említeném, hogy Isten biztosan megnyilatkozik, és bizonyítja az ő létezését és valóságát azoknak, akik őszintén keresik. Akik nem kíváncsiságból keresik, nem önhitten keresik, hanem az igazság megismerésének a szomjúságával keresik. Mondjunk erre egy bibliai példát. azt olvassuk az apostolok cselekedetei 8. fejezetében, hogy ugye a Jézus földi élete utáni időben vagyunk közvetlenül, és volt egy Fülöp nevű evangélista, aki a Krisztusról szóló evangéliumot képviselte, és hogy Isten megszólította, nem tudjuk, nem írja a Biblia, hogy pontosan hogyan, de arra késztette, hogy menj el a Gáza és Egyiptom felé vezető útra, hozzátette, hogy járatlan az. Hát gondolkozhatott Fülöp, hogy miért küldi az Isten őt egy járatlan útra, és mikor oda ment, ott haladt el a szekerén, így mondja a Biblia, egy Szerecsén komornyik, a Szerecsénnek királyné asszonyának a pénzügyminisztere, mondjuk mai nyelven a vagyonkezelője, és a szekerén menve olvasta Ézsaiás prófétát. Ugye etióp főember volt, ez egy külön érdekes dolog, Etiópia meg Izrael kapcsolata az ókorban, és ugye emlékszünk a Bibliában, valószínű Etiópia volt az a Sába, ugye, annak a királynője még Salamont annak idején meglátogatta, és hát látszik, hogy ez a főember, ez már Izrael vallásához nagyon közel állt, mert az ünnepre ment föl imádkozni. Tehát tudta, mikor vannak ünnepek, és hát olvasta Ézsaiás könyvét. Ugye gazdag ember juthatott hozzá egy ilyen papirusztekercshez, és ő tudta olvasni is. És amikor ott megjelent ez a szekér az úton, akkor hallotta Fülöp, hogy Isten utasítja, hogy csatlakozzál ehhez a szekérhez. És mikor ő oda megy, már közel ér, akkor hallja, hogy olvassa az Ézsaiás könyvét, éppen az eljövendő messiásról szóló proféciát, Ézsaiás könyv 53. fejezetéből, és megkérdezte ezt a komornyikot, hogy érted, amit olvasol? Az visszaválaszol, hogy érteném meg, ha valaki meg nem magyarázza. És már is kérte, hogy ülj föl mellém, és magyarázd meg nekem most, ezt kiről mondja a proféta, magáról, vagy más valakiről? És hát ennek a vége az lett, hogy teljesen megismerte, megértette, és el is fogadta a Krisztusról szóló evangéliumot ez a főember. Tehát erre azt mondom, hogy az igazságra szomjazóknak, az igazság keresőknek, ezért keresik az Isten, biztos, hogy Isten valahol elébük megy. Még egy kis mai történetet is hadd mondjak el, itt van a munkatársam is, aki átélője volt ennek a történetnek. Ez körülbelül 2-3 éve történt, nem tudom pontosan, de fölhívott valaki, hogy ő az interneten hallgatja az előadásainkat, és hát ő kiderült, hogy ő már rengeteg könyvet megrendelt, elolvasott, és hát olyan nagyon értelmes kérdéseket tett föl, és olyan szimpatikus volt, és hát én bíztattam, hogy egyszer jöjjön el valamilyen ilyen istentiszteleti alkalomra. Ó, azt mondja, én nem tudok, mert nekem a férjem évek óta beteg, állandó ápolásra szorul, kétségben van esve, ha magára hagyom, én nem tudok kimozdulni. Kiderült, egy nógrádi falu valaki. Hát én meg annyira szimpatikusnak, tehát annyira megsajnáltam őt, hogy nagy könnyelműen azt mondtam, hogy hát akkor majd egyszer én meglátogatom, hogy további kérdéseiről beszélgessünk. Rögtön utána korholtam magamat, hogy megint tettem egy könnyelmű ígéretet, pedig tudom, hogy milyen nehezen jutok egy kis szabadidőhöz, és majd neki ez csalódás lesz. De hát teltek is hónapok, és akkor egyszer már nagyon feszített ez a dolog, hát mondom, megígértem neki, és hát megkérdeztem a munkatársamat, hogy hajlandó, már csak egy ilyen szombat estét találtam mindennek a végén, még oda elmenni, vagy 100 kilométerre innét, és akkor mondta, hogy igen, na, akkor elindultunk. Én előző nap föl is hívtam az illetőt, borzasztóan örült, hogy fogunk menni, de ez egy év vége volt, és az új évnek az eleje, és kiderült, hogy én másnap elindultam ugye reggel valahova istentisztelet tartani, és nem vittem magammal az előző évi határidőnaplót. Abba volt a neve is, abba volt a címe is, és közben állam nagy telefonforgalomban, már meg se találtam azt az ő telefonszámát, amikor hívtam. Hú, hát már jó messzire voltunk Pesttől, most mit csináljunk? Annyi derengett összesen a fejemben, hogy valamilyen Ferencné, de még azt se tudtam, hogy milyen Ferencné. És nagyon halványan derengett, a falut azt tudtam, azt a Nógrádi falut, és hogy talán Kossuth utca, de már az is csak bizonytalan volt. És akkor megtárgyaltuk, hogy mit csináljunk, hát vissza már nem megyünk, hát biztos faluban ismerik egymást az emberek, majd elkezdünk a Kossuth utcában kérdezősködni, hogy ki ápolja a beteg lebénult férjét évek óta, valamilyen Ferencné, hát majd valaki útba igazít. Aztán, amikor bejutottunk a faluba, kiderült, hogy a Kossuth utca irgalmatlanul hosszú. Rendben, az egész falu hosszú. Na, mondtuk, ezt nem lehet végig kérdezgetni. És akkor én is úgy magamba felfohászkodtam, mondom, Istenem, hát te tudod, a keresők hol vannak, az igazságra szomjazó lelkek, hát most ennek az asszonynak milyen csalódás lesz. Még oda se tudok szólni, hogy nem tudok odaérni, mert nincs meg is a telefonszáma se, ő meg már. És hát kérlek, hogy segíts meg, és ahogy ezt én így végig imádkoztam, hogy elkezdett a fejembe megjelni, hogy 14. Nem messze voltunk a 14-től, megálltunk, becsöngettem, és nagy óvatosan, és közben gondoltam, hát majd mit mondok, ha kijön valaki, és akkor kezdtem, hogy hát nem tudom, jó helyen járok-e, mondja a hölgy, aki kijön, azt mondja, de igen, nagyon is jó helyen. Tudtam, hogy oda találtunk. Hát én ezt csak példának mondtam arra, hogy a keresőknek az Isten megnyilatkozik. Biztos, hogy akik szomjazzák az igazságot, az Isten nem feledkezik, észreveszi őket, akárhol vannak is, és segítségükre lesz. Aztán a következő, amit szeretnék említeni, hogy kiknek nyilatkozik meg Isten, azoknak, akik nagy nyomorúságban vannak, és segítségül hívják. Idéznék két igét a Bibliából, amelyek nagyon bátorítók. Az egyik a Római Levél 10. fejezet 13. verse, amelyik azt mondja, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. A másik pedig Jézus saját szava, János 6.37, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Megfigyeljük, az egyikben az a szó van, hogy mindenki, aki segítségül hívja, megtartatik. A másik pedig azt mondja, hogy semmiképpen ki nem vetem, aki segítségül jön hozzám. És ez ugyancsak bátorít, hogy azt mondja az írás, hogy még ha valakinek nagyon gyenge és bizonytalan is a hite, de őszintén akarja az Isten segítségül hívni, Isten akkor is meghallgatja. Erre példa Márk evangélium a 9. fejezete jegyzi fel, hogy egy apa a beteg gyermeke miatt járult Jézushoz. Egy nagyon súlyos beteg volt a gyerek, kicsik születésétől fogva, és azt mondta Jézusnak, hogy Uram, ha tehetsz valamit értünk, könyörülj rajtunk. Erre Jézus azt mondja a férfinek, hogy ha hiheted, azt minden lehetséges a hívőnek. Mit válaszolt ez a férfi? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mit olvasunk ki ebből a válaszból? Azt mondta, Uram, én nem hazudok neked, én nem merem azt mondani, hogy hiszek. Én bennem még nagyon sok bizonytalanság van, de te légy segítségül az én hitetlenségemnek, te győzz meg engemet, mert én szívemből vágyom erre, és hát itt az én beteg gyerekem is. Hát ha most az a feltétel, hogy én higgyek, én ezt nem merem állítani, hogy én most hiszek, csak azt tudom mondani, hogy szeretnék hinni, és légy segítségül az én hitetlenségemnek. És megkérdezem, ez a gyenge, bizonytalan hit elég volt? Jézus meggyógyította a gyermekét. Mert látta, hogy ez egy teljesen őszinte készség ennek az embernek a részéről. Aztán azzal is szeretnék bátorítani, hogy Isten a nagy nyomorúságban lévő embert akkor is meghallgatja, hogyha nagyon rossz múlt van a háta mögött, ha nagyon sok hibát követett el az életébe, de ha készséges a megbánásra, és ilyen alapon hívja segítségül az Isten akkor is meghallgatja. Tehát nagyon komoly az a szó, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, és hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Csak önzetlen legyen, csak őszinte legyen, és komolyan kérje az Istent, akkor biztos, hogy Isten nem fog elfordulni tőle, és a rejtőzködő Isten kinyilvánítja magát neki. Szeretnék erre példát hozni. A királyok, illetve a Krónika könyve, második könyve, 33. fejezetéből fogok idézni, tehát Krónika második könyve 33. fejezetében, úgy szinte megdöbbenünk rajta, hogy egy ilyen embert Isten meghallgatott. Először olvasom, hogy milyen volt a múltja, mielőtt nyomorúságba került. Manassé királyról van szó, Júda egyik királyáról, és azt olvasom itt az első két versben. 12 esztendős volt Manassé, mikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Izraelben. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt a pogányok utálatossága szerint. Aztán, ha valaki tovább olvassa, elszörnyed azon, hogy mi mindent csinál. Bálványimádást űzött, varázslásokkal foglalkozott. Ami még tovább súlyosbítja, azt mondja, hogy és nagyon sok ártatlan vért is ontott. Erőszakos ember is volt. És a 10. versben még ezt is olvassuk, és noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, nem figyeltek rá. Hát ilyen volt a múltja ennek az embernek. De aztán Isten megengedte, hogy nagy nyomorúságba kerüljön, a babilóniaiak megtámadták őket, és azt olvassuk, hogy megkötözték őt két lánccal, és Babilóniába vitték, és hadd olvassam a 12. és 13. verset, mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. És könyörögve hozzá, megkegyelmezett néki, meghallgatta könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Döbbenetes ezt olvasni, hogy egy ilyen embertől se fordult el Isten, akinek ennyi minden volt a számláján, és akit már sokszor megszólított és nem hallgatott rá, de mikor végül egy nagy nyomorúságban mégis elkezdett az Istenhez fohászkodni, és teljesen megalázta magát, ez nagyon lényeges, tehát elismerte a hibáit, elismerte, hogy Isten ellen mennyit vétkezett. Akkor az Isten megkönnyörült rajta, és visszavitte az ő országába. És ahogy olvassuk, nem is szalmaláng volt ez, ameddig még élt, hát ugye nem volt már fiatal, ameddig élt, addig igyekezett jóvá tenni a korábbi hibáiból, amennyit csak tudott. Úgyhogy azt mondanám, hogy ahogy az a lator se félt Jézustól kegyelmet kérni, akit az a bűnöző, akit vele együtt feszítettek keresztre, de ő is elismerte, mert azt mondta, hogy mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó jutalmát veszünk, de ő semmi gonosz nem cselekedett. Tehát hangsúlyozom, hogy ilyen esetben, ha valakinek, hogy így mondjam, nagyon rovott múltja van, Isten akkor se fordul el tőle, ha teljesen megalázza magát, elismeri a korábbi hibáit, és nem ezekkel kérkedve követelné, hogy az Isten segítsen, hanem ezt teljesen elismeri. Mert olvasunk a Bibliába ilyeneket is, például Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy hiába megsokasítjátok az imádságot, én meg nem hallgatom, mert vérrel vannak rakva a kezetek, és tele vagytok gonoszsággal, és azt nem ismeritek el, így nem. Vagy a másik helyen azt olvassuk, hogy ha valaki elfordítja fülét a törvény hallásától, annak a könyörgése is utálatos. Jeremiásnak is azt mondta Isten, most már te ne könyörgj ezért a népért, mert én meg nem hallgatom, mert semmit nem ismernek el az ő hibáikból, és nem térnek meg, semmi készséget nem mutatnak arra, hogy megtérjenek a rossz útjukról. De akkor most a lényeg, ezt csak említettem, hogy ez csak ebben az esetben, de a lényeg az, hogy még nagyon rossz cselekedetek hátterén se kell félni az Isten segítségül hívni, ha az ember kész megalázni magát, és a hibáit elismerni, és azokra Isten bocsánatát kérni. Azután még olyan érdekes esetet is említenék a Bibliából, hogy olyan is előfordul, hogy még csak segítségül se hívták az Isten, de olyan nagy a nyomorúságuk, hogy Isten, aki egy nagyon érzékeny lény, akinek borzasztó nézni az ember bűn miatti szenvedését, mert ő nem erre teremtett minket, mégis megesik a szíve rajtuk, és hogy így mondjam, még segítségül hívás vagy kérés nélkül is beleavatkozik. Olvasnék erre vonatkozóan is egy példát, Királyok második könyve 14. fejezetéből. Tehát Királyok második könyve 14. fejezetéből idézem. Itt a következőt olvassuk a 26. verstől. azt olvassuk, megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorúságát, hogy semmi és senki nincs, aki az Izraelt megszabadítaná. És nem mondta azt az Úr, hogy Izrael nevét eltörli az ég alól. Annak okáért megszabadította őket Jeroboám a Jóás fia által. Tehát azt mondja, hogy arra lettek volna méltók, hogy eltörölje őket, olyan igen nagy nyomorúságban voltak egy ellenséges támadás miatt, hogy az Isten mégis megszánta őket, és mégis lehajolt hozzájuk. Tehát ezek nagyon bátorító példák. Ugye Ady Endrének is van egy verse, az Úr érkezése, talán többen emlékeznek rá, hogy amikor a terhem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul áttölelt az Isten. Van, amikor ő ezt ilyen váratlanul teszi, mert megindul a szíve az ember nyomorúságán. A mostani pokoli helyzetben is, amit a szomszédunkban van nekem, ez sokszor eszembe jut, hogy okunk van imádkozni, hogy az Isten az igen nagy nyomorúságban megessen a szíve embereken, még akkor is, ha őt tudatosan segítségül nem hívják, és még múltbeli dolgaik elrendezésére sem képesek. És akkor gondoljuk meg, hogy mennyivel inkább megnyilatkozik az Isten azoknak, és ez az elrejtőzködő Isten megfoghatóvá válik a beleavatkozása és a segítsége, amikor emberek bíznak az Istenben, amikor teljes szívükből könyörögnek, és amikor álhatatosan kérik. Például olvassunk Jákobról. Neki is volt a súlyos vétke a múltban, de mikor egy nagyon-nagyon nehéz kiszolgáltatott helyzetben volt, úgy tűnt, hogy a bátyja 400 fegyveressel jön, hogy őt és a családját levágja, és ő pedig ott van teljesen védtelenül, akkor úgy könyörgött az Istennek, hogy pontos fordítás szerint így hangzik a Mózes első könyve, 32. fejezet, 10. verse. Egy folyóparton maradt, és egész éjszaka könyörgött az Istennek, és azt mondta, hogy én nem vagyok méltó a legkisebb jótéteményedre se. Látjuk, itt is itt van, hogy magát megalázza, elismeri a hibáit, de azt mondja, szabadíts meg az én bátyámtól, mert félek tőle. És nem akarom részletezni tovább a történetet, de megtanulhatunk Jákobtól egy imádságot. Isten mint egy próbára tette őt, és úgy tűnt először, mintha elutasítaná, de Jákob imádsága, hogy hangzott, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Olyan bízott Isten, azt mondja, lehetetlen, olyan nincs, hogy az Isten ne könyörüljön, mikor az ember alázattal kér, ez kizárt dolog, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem, és végül egy csodálatos és tökéletes szabadításban részesült. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon is megnyilatkozik emberek egyéni életében is ez a rejtőzködő láthatatlan Isten. De a leginkább és a leggyakrabban, mondhatnám azt, hogy lépten nyomon, azokra érvényes az, hogy minden te utadban megismered őt. Így mondja egy példabeszédek ige, hogy minden utadban megismered, hogy ő jár előtted, ő egyengeti az utadat. Azok, akik Istennel tudatosan szövetséget kötnek, akik nagyon mélyen bíznak benne. Erre vonatkozóan is hadd olvassuk egy ígéretet, János evangélium a 14. fejezetében, a 21. vers. Tehát János evangélium a 14. fejezetében a 21. vers így hangzik. János 14:20-at idézem. Ezt mondja Isten, még a 21-et olvasom, 21. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és most figyeljünk, és kijelentem magamat annak. Micsoda ígéret ez? Azt mondja, ők nagyon sok bizonyosságot kapnak arról, hogy Isten létezik, és Isten egyengetje az útjukat. Azt mondja, én kijelentem magamat annak, aki szeret engem és megtartja az én beszédemet, aki nekem tanítványom, aki velem szövetséget köt, annak én kijelentem magamat. És akkor most tegyünk fel egy ilyen kérdést, hogy milyen módon jelenti ki magát Isten, tehát a keresőknek, a bűneiket elismerő, de nyomorúságban lévő és Isten segítségül hívó embereknek, és azoknak, akik, akik őt szeretik, és beszédét megtartják, és mint egy szövetségese Istennek, hogy nyilatkozik meg? Sokféleképpen. Sokféleképpen történhet ez. Lehet úgy, hogy természetfeletti módon. Ilyenkor azt mondjuk, csoda történik, csodaképpen. Ez is lehetséges. Például a Bibliában olvasunk egy római századosról, ugye, akit oda vezényeltek Palesztina területére, és azt olvasó, hogy szüntelen könyörgött Istennek, és jó cselekedetekben gyakorolta magát, és egyszer csak egy természetfeletti lény, Isten angyala jelent meg neki, és megmondta, hogy te többet akarsz tudni az Istentől, ide is ide küldjél, és ott majd eligazítást kapsz. Tehát így is beavatkozhat az Isten, meg nagyon sokféleképpen az élet történéseibe is. De a legtöbbször azokhoz különösen, akikről olvastuk, hogy Isten szeretik, és az ő beszédét megtartják, Isten az igéje által szól. Senkit se bátorítanék arra, hogy varázskönyvnek tekintse a Bibliát, mert vannak, akik úgy gondolják, na most fölítom a Bibliát, most mondjon nekem valamit, amit most mond nekem, az szól nekem. A Bibliát azt a szöveg összefüggésében helyes tanulmányozni, de ugyanakkor vannak esetek, amikor egy-egy Biblia szöveget Isten megelevenít valakinek, megelevenít azért, hogy pont akkor ő hozzászóljon egy bibliai igén keresztül. Elmondok két esetet, hogy példaképpen, hogy persze egyik sem azt csinálta, hogy na fölütötte a Bibliát, na most itt mondjon nekem valamit, hanem a Jóisten terelte a figyelmüket, vagy igazgatta úgy a körülményeket, hogy éppen akkor az ő igéje által szóljon hozzájuk, ami nem lehetett véletlen az adott esetben. Például egy asszonytól hallottam, hogy nagyon-nagyon rossz házassága volt, és rettenetesen gonoszul bánt vele a férje, és hát az még abban az időben volt, amikor nem lehetett csak így közös megegyezéssel simán elválni, hanem hát vagy az egyik fél hibájából mondták ki a válást, vagy a másikból. És hát a férje ügyvédet fogadott, és olyan lehengerlő személyiség volt, és meggyőzött mindenkit a hamisságról is, hogy az igaz, és ő meg ott volt teljesen védtelenül, pénz nélkül, ügyvéd nélkül, minden nélkül, és olyan lelki szorongással gondolta arra, hogy hát hogy is lesz ez a tárgyalás, amire el kell mennie, hogy a férje őt a földbe fogja taposni, és hát hívő asszony volt, és reggelenként szokotta olvasni egy ilyen úgynevezett reggeli dicséretet, egy aznapra szóló Biblia verset, és csütörtökön volt a tárgyalás napja, és csütörtökön, mikor veszi elő, hogy elolvassa az aznapra szóló igét, akkor észrevette, hogy ezt ő már olvasta. Tehát rájött, hogy szerdán véletlenül a csütörtökit olvasta. Na, azt mondta, akkor most elolvasom a szerdait. És hadd olvassam el, hogy mi volt a szerdai ige, az, amit ő véletlenül nem szerdán olvasott el, hanem másnap reggel, idézőjelbe teszem a véletlenült, Ézsaiás könyve 44. fejezetében található, és idézem is, így olvasom. Megvan, 41., nem 44., hanem 41. fejezet. Ből olvasom a 10. és a 11. verset. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Imé megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgergednek ellened, semmivé lesznek, akik veled perlekednek. Ez volt a pont, aznap reggelen nagyon odaillő ige, és azt mondta, hogy ez szó szerint beteljesedett, mert a bíró valami olyan jó, kiváló emberismerő volt, hogy neki a bíró lett a védőügyvédje. Pont így történt, akik veled perlekednek, semmivé leszek, én meg igazságom jobbjával támogatlak. Tehát sokszor ilyen módon szól az Isten. A másik történet, amit így szintén röviden említek, hogy egy fiatalembertől hallottam, aki úgy fiatalon olyan komolyan megtért Istenhez, de aztán úgy ellangyosodott az egész dolog, és aztán hallott valami olyan igehirdetést, amikor úgy nagyon fölbuzdult, és azt mondta, hogy hát ő most nagyon vágyakozik, hogy a Jóistennek úgy kiöntse a szívét, és megvallja, hogy ő hogy ellustult és eltávolodott Istentől, de ő újat akar kezdeni, ő vissza akar térni hozzá. De hát a dolog nem volt olyan egyszerű, mert ugye friss házas volt, és hát albérletben laktak két kisgyerek, és hát ott a család nyüzsög, hát ott egy nyugodt imádságra módot találni nem volt egyszerű. És akkor hát lefeküdtek, úgy sajnálkozott magába, hogy hát nem talált egy kis nyugalmat, hogy ahogy vágyakozott rá, imádkozzék. És azt mondja, éjszaka fölébredt. És az volt rögtön a gondolat, hogy most mindenki alszik, most csend van, most tudna olyan igazán Istenhez imádkozni. De rögtön jött a következő gondolat, hogy hát ilyen maszek munkát abba a világban, ugye ezt maszek munkának hívták, munkahelyén kívül valami ilyen munkát vállalt vasárnapra, és hát most ő éjszaka nem alszik, hanem itt dolgozik, akkor kimerült lesz, akkor nem tudja, illetve hogy imádkozik, és ezzel tölti az időt, és nem piheni ki magát, akkor másnap nem lesz ereje a fizikai munkához. Ide-oda mentek a gondolat, hogy nem, hát ez nem józan, itt éjszaka a közepén föl kell imádkozni, hát aludni kell, aztán megint, hogy de most van csend, most van nyugalom. Aztán egyszer csak fölkattintotta az éjjeli lámpát, és azt mondta, hogy olvas valamit a Bibliából, egy kis lelki előkészületnek, aztán imádkozni fog. És ahogy lapozott a Bibliában, hova nyitott, ezt olvasta. Jeremiás íralmai 2. fejezet 19. versét olvasom. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr szín előtt. Teljesen megdöbbent, mert pont erre vágyakozott, hogy kiöntse a szívét Isten előtt, és hogy ez most helyes, nem helyes, józan, nem józan, erre pont ezt olvassa, hogy kelj fel, riadj, éjszaka, őrjárások idején, és öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr szín előtt. Néha Isten álom által is szólhat. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez ritka. Maga a Biblia is így beszél erről, de néha bizony előfordulhat ez is, hogy Isten valakinek álom által szól. Jobb könyve 33. fejezetéből fogok idézni. Egyébként a Biblia nagyon józanul azt mondja, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, tehát sok olyan álmunk van, amire 5 perc figyelmet, vagy 1 perc figyelmet sem érdemes fordítani, egyszerűen minél többet nyüzsgünk napközben, annál zavarosabbakat és furcsábbakat álmodhatunk. Másik helyen meg azt mondja, sok álomban a hiába valóság is sok, nem érdemes vele foglalkozni, de ritkán előfordulhat az, amiről olvasunk Jób könyve 33. fejezetében, így olvasom a 15. verstől. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenteregnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel. Hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse kevésségét a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt a fegyver ne járja át. Na, ebből azt érthetjük meg, azt mondja, hogy szól az Isten, de azt mondja, egyszer vagy kétszer, amivel ügyeli, utal arra, hogy ritkán. Nem jellemző, nem gyakori, hogy így szóljon. És azt mondja, hogy amikor ő szól, annak mindig pozitív célja van, nem az, hogy valamit csak úgy meggyorsolgasson, hanem hogy a romlástól visszatartsa lelkét, valami veszélytől óvja, és azt mondja, akkor tudja azáltal megszólítani az embert. Tehát ha Istentől adott álom van, akkor azt sohase kell találgatni, meg sohase jelentheti ezt is, meg azt is, akkor azt az Isten nagyon közérthetővé teszi. És hát úgy gondolkoztam, de hogy elmondjak, de azért röviden talán elmondok valamit, egy ilyen esetet, hogy én életemben egyszer, összesen is együttvéve egyetlen álomra emlékszem, amiben biztos vagyok, hogy Istentől adott álom volt. Az én öcsém egy nagyon érzékeny fiú volt, de, de fiatal korában belecsúszott az alkoholba, és rettenetes sokat küzdött, és vele együtt én is. És hát egyszer éppen olyan jó periódusban volt, már akkor olyan szabadult egy időre, és olyan nyugodt voltam felőle, és mégis egyszer péntekről szombatra virradó éjjel azt álmodtam, hogy visszaesett. És olyan rettenetesen nyugtalan voltam, hogy ilyen suromvizesen ébredtem föl, és mondom, na hát, ez már valahol az ördögnek a gyötrés, hát most igazán nyugodt lehetek felőle, és akkor most mégis pont, ugye, mikor én másnap nekem szolgálatom, feladatom van, akkor ilyen gyötrelmesen ébredek, pedig hát most nincs rá ok. Hát aztán a szombat elmúlt, és szombatról vasárnapra virradó éjjel megint ugyanazt álmodtam, de ilyen egészen megrázó módon, és megint ugyanúgy ébredtem csuromvizesen, és egy ilyen rémálom után, és megint azt álmodtam, hogy visszaesett. És hát én aznapra valami nagy munkát terveztem otthon, de azt mondtam, ha kétszer ugyanilyet álmodom, akár mennyire most nyugodtnak kellene lennem felőle, ez lehet, hogy egy figyelmeztetés, és azt mondtam, nem fogok bele semmiben, hanem imádkozom. És hát tényleg komolyan imádkoztam a Jóistenhez, tőle jövő figyelmeztetés, készítsen fel rá, meg segítsen. És alig, hogy befejeztem az imádságot, csöngettek az ajtón. És egy taxis volt, és azt mondja, az öcsét hoztam, ezt a címet adta meg. Azt mondja, de olyan rosszul lett az autóba, hogy ott volt közel az utcánk végén egy kórháznak a portája. Azt mondja, hogy bevittem oda, olyan rossz állapotban volt. És azt mondja, hát gondoltam, hogy ezt a címet adta meg, mondta, hogy a nővéréhez megy. Azt mondja, gondoltam, hogy megmondom azért, hogy mi a helyzet. Hát mondjátok, egy taxis, hát kitette, letette a kötelességét, eljött. Én meg fölkaptam magamra valamit, és azonnal mentem oda, és ott a porta fülkében volt egy ágy, azon élesztette, vagy három orvos az öcsémet. Alkoholmérgezéses állapotban volt, ha én nem megyek oda, nem tudom annyira, mindent megtettek volna, értem, mondtam, hogy ez nem egy ilyen semmit érő ember egyébként, de sajnos ebben a nyomorúságban van is. És hát szívvel, lélekkel mindent megtettek, utána még ahogy fölélesztették, egy orvos azt mondta, hogy a kocsiján hazavisz minket. Szóval, értitek, ha az Isten ad valami figyelmeztetést, az biztos, hogy azért adja, mert ennek értelme van, és attól, hogy valami rossztól, valami veszélytől visszatartson. Én erre az egy álomra emlékszem egész életemben, ami kétszer ismétlődött, két éjszaka, és azért vettem komolyan, mondom, akkor talán az Isten készít fel valamire. És lám az Isten azzal is beavatkozott, hogy ez a taxisnak ilyen gondolata, hogy akkor ő már eljön, megmondja, hogy mi történt, és én meg azonnal tudtam oda menni ki a kórházhoz. Tehát sokféleképpen szólhat az Isten. Aztán teheti a Jóisten azt is, hogy egy ilyen nagyon erős belső késztetést ad. Nem történik kívül semmi, nem olvassa az ember Biblia igét, nem álmodik semmit, de belül a gondolataiban egy rendkívül erős késztetést ad. Így is meg tud nyilatkozni ez a rejtőzködő Istennek a valósága az ember életében. Ez, amit most példaképpen mondok, ezt egy Győrben volt egy hívő közösségnek a vezetője, személyesen ismertem, Fekete Jánosnak hívták, a legistenfélőbb, legtisztább lelkű emberek, legbecsületesebb emberek egyike volt, akivel életemben találkoztam. És hát ő mondta el a következő történetet, ugye a második világháborúban, katona Oroszországban, rettenetes körülmények között, és hát azt mondja, jött egy hír, hogy lásnap lesz egy orvosi vizsgálat ott az ő katonai egységénél, és mindenkinél megállapítják, hogy hány százalékos a fagyások a testén, és ha elér bizonyos százalékot, akkor azokat elviszik egy ilyen repülőbázisra, egy repülőtérre, és hazaviszik őket, mert a háborúban nem lehet velük már mit kezdeni. És azt mondja, hát mindenki nézte magát, és mindenki reménykedett, hogy belekerül. Most már nem bánta senki, hogyha nagyon sok fagyás van rajta. És hát ő is belekerült ebbe a csapatba, volt rajta elég. És azt mondja, hogy lovas szánon vitték őket ahhoz, abba, arra a helyre, ahonnét majd repülőgép viszi őket haza. És azt mondja, amikor megálltak, és mindenki szállt le a lovas szánokról, ő is leszállt, de azt mondja, hogy a hihetetlenül erős késztetést, ezt nem megmagyarázhatom, azt mondja, mint a dörömbölt volna a melkasába valami, menj vissza, menj vissza, menj vissza, menj vissza. Olyan ellenállhatatlan ereje volt ennek, hogy azt mondja, ilyen félálomban, vagy nem is tudom, hogyan, azt mondja, visszaült a szánra. És amikor a szánok elindultak vissza, akkor magába kezdte, megőrültél, mit csináltál, örültél, hogy hazamehetsz, és most visszamész oda a pokolba. És aztán egy kicsit megnyugodott, és azt mondta, de hát olyan erős volt ez a késztetés, hogy de hát ez csak valahol az Isten hangja lehetett. És jött a hír oda, hogy lebombázták éjszaka azt a bázis, mindenki meghalt, aki haza akart menni. Ő meg megmaradt, és végül hazatért a háborúból. Mert ugye a Bibliában ilyet olvasunk, hogy ha Isten valakire vigyázni akar, azt mondja, elesnek egyik kerület felől 1000, a másik kerület felől 10000, és hozzád még csak nem is közelít. A Jóisten ezt is meg tudja tenni. De sokszor így szól, egy rendkívül erős belső késztetés, és akkor azt mondja, hogy hát ha nem is értem, de valószínű ez az Istentől jön, és ő avatkozik bele az életébe így, hogy segítsen rajta. Tehát én azt tudom mondani, hogy hatalmas ígéretek vannak, hogy ez a rejtőzködő Isten nagyon is valóságosan nyilatkozik meg az egyes emberek életében is, akik, ahogy láttuk, vagy keresik őt, vagy kifejezetten bíznak benne, és nyomorúságban vannak, és segítségül hívják, vagy még csak segítségül se hívják, de olyan nagy nyomorúságban van, hogy az Isten mégis lehajol, és beleavatkozik az életükbe. Ugye azért olvasunk ilyet például az 50. Zsoltárban is, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, mert sajnos az ember sokszor akkor fordul az Istenhez jobban. Szóval Isten többször is segítene, de sokszor az ember csak akkor hívja segítségül az Istent, amikor nagyon nagy bajban van, és akkor tud az Isten közel kerülni hozzá. Ilyen ígéretet olvasunk például Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 13. verse, egy nagyon értékes ígéret. Azt mondja, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Határozott ígéret. Ha valaki szeretné, hogy az Isten valóságáról meggyőződjék, és őt szorgalmasan keresi, egész biztos, hogy meg fogja találni. Valamilyen módon Isten kinyilatkoztatja magát neki. Ilyen bátorítást olvasunk Jeremiás könyve 33. fejezetének a 3. versében. Azt mondja, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Az ember sokszor azért nem mer Istentől kérni, mert hát ez lehetetlen, hát ez Istennek is lehetetlen. Hát hogy kérjek tőle ilyen lehetetlen? De az Isten azt mondja, nagy dolgokat is kér tőlem, emberileg megoldhatatlan dolgokat is. Kiálts hozzám, és én megfelelek. De miért mondja azt, hogy kiálts hozzám? Mert megint ugyanez, hogy Isten kérés nélkül, ami igényünk nélkül, erőszakosan nem avatkozik az életünkben, mert akkor nem segítene rajtunk. Csak ha valóban kérjük őt, és komolyan várjuk az ő segítségét. Egy nagyon bátorító igét még szeretnék olvasni, a Krónika 2. könyve, 16. fejezetéből a 9. verset. Viszonylag ritkán idézzük ezt az igét, nem annyira ismert, de szerintem nagyon értékes ígéretet tartalmaz. Krónika 2. könyve, 16. fejezet, 9. vers. Így hangzik. Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Még egyszer elolvasom. Az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Krónika második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Milyen érdekes, az Úr szemei forognak az egész földön. De azt mondja, másik helyen is azt mondja, hogy letekint az égből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. És azt mondja, mire kész, hogy a hatalmát megmutassa, akár természetfeletti módon is segítsen azoknak, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Ez egy nagyon-nagyon értékes ígéret. És ezért azt mondhatom, hogy azok, akik Istenben bíznak, és tényleg szövetségesként járnak az Istennel, ahogy a Biblia mondja, azoknak az életében annyi lesz az ilyen tapasztalat, hogy meggyőződött a rejtőzködő Isten valóságáról, hogy alig győzi számon tartani. Például a 71. Zsoltárban Dávid ezt mondja, így olvasom a 71. Zsoltárban, olvasom a 15. és 16. verset, szám beszéli a te igazságodat minden nap, a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Hát azt mondja, számát se tudom. Szoktam ajánlani, hogy ilyesmiről érdemes naplót vezetni. Hogy dátum szerint az ember feljegyzi, hogy mikor tapasztaltam az Isten egyértelműen, ez a rejtőzködő Isten valóságosan megnyilatkozott az életemben, válaszolt az imádságra. A 116. Zsoltár pedig úgy kezdődik, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Azért segítségül hívom ott egész életemben. Hát én ezzel fejezem be, hogy bárcsak ez lenne a mi tapasztalatunk is, hogy az Isten nagyon közel van hozzánk. És ő maga bátorít, hogy kérjetek, és kaptok, és keressetek, és találtok, és zörgessetek, és megnyittatik nektek. Ugye ezeket Jézus mondta a hegyi beszédében. És akkor annyi lesz az ilyen tapasztalat az életünkben, hogy mi is azt mondjuk, hogy számát se tudom. És szeretem az Urat, mert rendszeresen tapasztalom, hogy meghallgatja esedezéseim szavát is. És ez valóság, és ez nem bebeszélés, és nem önszugesszió, hanem bizonyos valóság. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és megkérdezem, hogy volna-e valakinek esetleg valamilyen kérdése, lehet közvetlenül ehhez a témához is, de ettől független bármilyen Istennel, hittel, Bibliával kapcsolatos kérdés is lehet. Nincs esetleg valaki bennem motoszkál valami kérdés, akár ezzel, akár mással kapcsolatban. Hát akkor majd legközelebb, az utolsó alkalommal. Ez a mai témánk nem is annyira olyan kérdezésre ösztönző, inkább az a célja, hogy mi is merjük az Istent keresni, és ahogy mondta, kijelentem magamat annak. Akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak, akik pedig engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják, kijelentem magam annak is. Az Úr szemei forognak az egész földön, hogy megmutassa a hatalmát azoknak, akik hozzá teljes szívből ragaszkodnak. Akkor a viszontlátásra mindenkinek, és ugye május 3. szombatján lesz az utolsó alkalmunk, és akkor az lesz a téma, az megint ilyen történelmet is érintő téma lesz, nem annyira az egyéni életünket, azt is, de elsősorban az egész emberiség helyzetét érintő téma. Tudnélik, hogyha Isten valóban jó és mindenható, akkor fog-e valahol ebbe a keserves történelembe beleavatkozni, és fog-e valahol segíteni az embernek a nyomorúságán, amiről hát már most, hogy így mondjam, a verebek is csiripelik a tetőn, hogy az egész emberi civilizáció összeomlás veszélyében van, és az minden élet kihalhat a földről egy ilyen helyzetben, vajon ez a jó és mindenható Isten meg fog-e nyilatkozni, a rejtőzködő Isten nyilvánvalóan fog-e valamit cselekedni, ez lesz az utolsó témánknak a címe, és erről fogunk beszélni. Akkor a viszontlátásra mindenkinek!